Gazdag történelmi múlttal rendelkező népek és hatalmak kiemelkedő, meghatározó személyiségei voltak az ország vezetők. Nevezték őket fáraónak, császárnak vagy királynak. Magyar népünk úgy az első keresztjén ezredforduló idején lépett be az európai történelem alakításába, leginkább első királyunk Szent István megkoronázásának, majd bölcs uralkodásának eseményével. Ez a magyar királyság történet ezer évig tartott számtalan megpróbáltatással, harccal és szép történetekkel. Az első három évszázad az Árpád-házi királyok kora, amikor a magyar király személyisége tartotta egybe a nemzetet. Az utolsó Árpád-házi király elhunyta után úgynevezett vegyes házból származók következtek, amikor a hatalom jó vagy rossz gyakorlása határozta meg itt az életet. Lásd, Mátyás király mesékkel gazdagított életét. Népünk ezer éves európai jelenlétének harmadik korszaka, amikor az osztrák császár volt egyben a magyar király is. Ennek végét határozta meg az első világháború. Azóta csak történelemkönyveinkben jelennek meg a magyar királyok, de ott elevenen élnek, mert a história kitörölhetetlen alakjai ők, akiknek életéről minden magyar embernek illik valamit tudni. Ezért érdekes és fontos ez a sorozat. Következzen most A királyaink voltak. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Ma déli meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál A királyaink voltak szerkesztő műsorvezetője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból: Lajos király uralkodása idején a magyar külpolitika nem csak az itáliai félsziget vagy Lengyelország irányába volt aktív, hanem Magyarország nyugati, déli és keleti szomszédait is egyaránt érintette. Ezért nyugodtan nevezhetjük ezt Lajos király uralkodását meghatározó tényezőnek és egy olyan terület, amelyen a magyar király a sikerek mellett fájdalmas kudarcot is elszenvedett, amelyek szinte kiegyenlítették egymást. Ennek ellenére uralkodását a magyar nagyhatalom időszakának tartjuk, amely során Lajos végig igazi lovak királyként harcolt. Témánk: sikerek és kudarcok. Köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és A királyaink voltak ma déli vendégét, Imre Zsolt tanár történészt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy ezen a héten is elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok, köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit, köszöntöm Nagy Bodó Tibor műsorvezető urat, köszönöm az ismételt meghívást. A mai műsorunk során valamilyen szinten folytatjuk a múlt heti témánkat, és pedig Lajos királynak a külpolitikájáról fogunk beszélni, további területekről, amely felé az Anjou király külpolitikai tevékenysége rendkívül aktív volt. A múltkori műsorainkban csak néhány területet sikerült érinteni, amely irányába a magyar király aktívan fellépett. Most a műsorunkban az lenne a cél, hogy ezt a hiányosságot pótoljuk.
Történész úr, tekintettel azokra a hallgatókra, akik nem tudták követni a múltkori beszélgetéseinket, javasoljuk, hogy tartsuk meg az emlékeztetőt.
Magyar királyság történetéből lassan 350 éves időszakot megbeszéltünk, megnéztük, hogy kik azok a királyok, akik ebben az időszakban az ország élén álltak, és felsorolásunkat Szent István királlyal kezdtük, az államalapító királyunkkal, akit a pápától kapott koronával 1000 vagy 1001-be megkoronáztak magyar királynak. A magyar királyság megteremtését egy lázas államszervező munka követte, István király kiterjesztette a központi hatalmat a Kárpát-medence egészére, letörve a különböző törzsi vezetőknek a helyi hatalmát, és ezzel párhuzamosan kiépítve a központi hatalmat képviselő vármegyéket. Ezzel párhuzamosan István király törvényeket vezetett be, okleveleket adott ki, és egy szóval megszervezte az állami életet. Létrehozta a keresztény magyar egyházat azzal, hogy egyházmegyéket és egyháztartományokat, vagyis püspökségeket, illetve érsekségeket létesített. István király hozzájárult az ország gazdasági fejlődéséhez is, azáltal, hogy pénzt veretett, és az ő uralkodás alatt jelennek meg ebben a térségben az első írott oklevelek is. Ezen kívül első királyunk rendkívül bölcs külpolitikát is folytatott, arra törekedett, hogy a szomszédaival békéstiszonyt rajta ápoljon, hiszen tudta azt, hogy a belső átalakításokat csakis a külső béke mellett tudja végrehajtani. István király sikeres uralkodását egy picit beárnyékolja az, hogy a trónutódlás kérdését nem tudta megnyugtatóan rendezni. Mondjuk ebbe a sors keze is szerepet játszott, fiai még élete során meghaltak, ugye bár ismerjük Imre hercegnek a történetét, és ezért ő kénytelen volt unokaöccsét, Orszaoló Pétert kijelölni trónörökösnek, ami kiváltotta Vazulnak a nem tetszését, akit a magyar király megvakítatott, illetve fiait száműzte. István király 1038-ban bekövetkező halála után két rövid uralkodás következik, és pedig első Péternek az első uralkodása, amely összeesküvés, illetve lázadás következtében véget ért, illetve Abba Sámuelnek az uralkodása, hiszen a Pétert előző előkelők őt választották meg Magyarország királyának. Viszont Abba Sámuel uralkodása is rövid, német segítséggel, és a német hűbért vállaló Péter visszatért az országban, legyőzte ellenfelét, és visszaszerezte koronát. Péter második uralkodása sem sikeredik túlságosan hosszúra, pogánylázadás, illetve az előkelők elégedetlensége vett véget ennek, és a helyzetet Vazul fia András használja ki, aki megszerzi a koronát, és első András néven Magyarország királya lesz. András sikeresen megszilárdítja a megtépázott királyi tekintélyt, királyi hatalmat, illetve hozzájárul a keresztény egyház megerősödéséhez, a pogánylázadások jelentős károkat okoztak ennek az intézménynek. Ezen kívül András király sikeresen visszaveri a német hübéri törekvéseket is, és hogy ezt sikeresebben meg tudja tenni, visszahívja az országba öccsét, Bélát, akivel megosztozik tulajdonképpen a hatalmon, létrehozza számára a dukátus, a hercegség intézményét, és ezáltal az ország egyharmad részének a kormányzását átengedi Bélának, aki ezt a gesztust úgy értelmezi, hogy ő lesz a trónörökös. Viszont Andrásnak fia születik, akit megkoronáz királynak, ez pedig kiváltja Béla nem tetszését, és sor kerül az első testvérháborúra az Árpádházon belül, arra a testvérháborúra, amelyből András kerül ki vesztesen, és elveszti koronáját, helyette pedig testvére első Béla lép a királyi trónra. Viszont Bélának az uralkodása nem lesz túlságosan hosszú, egy furcsa baleset következtében halálosan megsebesül, és így az országba visszatérhetett Andrásnak a fia, Salamon, aki elfoglalja Magyarország trónját. Salamon kiegyezik unokatestvéreivel, Béla fiaival, Gézával, illetve Lászlóval, és megosztoznak a hatalmon, és úgy néz ki, hogy ez a hatalmi megosztás egy sikeres uralkodást fog eredményezni. És kezdetben tényleg sikeres volt ez a hatalmi megosztás, hiszen az unokatestvérek közösen verik vissza a keletről érkező nomád népeknek a támadásait, sikeresen harcolnak a bizánci birodalommal szemben, viszont idővel a kapcsolat megromlik közöttük, és ez egy újabb belháborúhoz vezet. Ebben a belháborúban Salamon húzza a rövidebbet, hogy így fogalmazzak, vereséget szenved unokatestvéreitől, így Magyarország élére, egyelőre csak mint ellenkirály, első Géza kerül. Viszont Gézának az uralkodása sem hosszú, mindössze 3 évig ül Magyarország trónján, és váratlan halála után testvére első László foglalja el a trónt. László, vagy ismertebb nevén Szent László király, kezdetben csak ellenkirályként uralkodik, viszont sikeresen megoldja az úgynevezett Salamon kérdést, lemondatja unokatestvérét a hatalomról, és ezáltal Magyarország törvényes királyává válik. Első László uralkodását mind a 11. század egyik legjelentősebb uralkodását tartjuk számon, sikeresen megszilárdítja a belső harcoktól, társadalmi problémáktól és pogánylázadásoktól meggyengített magyar királyságot, így őt méltan tartjuk érdemesnek arra, hogy szentként emlegessük. László király uralkodásának egyik legfontosabb eredménye azoknak a szigorú törvényeknek a bevezetése, amelyekkel a magyar társadalomnak a problémáit próbálja megoldani, és pedig a tolvajlásnak, illetve a kóborlásnak a kérdését. Ezen kívül jelentős egyházi tevékenységet is folytat, létrehozza zágrábi püspökséget, valamint a bihari püspökség székhelyét áthelyezi Váradra, és egyben aktív külpolitikát is folytat, beavatkozik a kor legnagyobb konfliktusába, az investitúra harcba, valamint az ő uralkodása alatt következik be a Magyar Királyság első terjeszkedése, és pedig Horvátország megszerzése. László király sikeres uralkodása után egy újabb tehetséges király kerül Magyarország trónjára, és pedig első Kálmán, akit Könyves Kálmánként szoktunk emlegetni, hiszen a kor szokásaival ellentétben tudott írni és olvasni, és rendkívüli műveltséggel is rendelkezett. Kálmán király folytatja nagybátyja politikáját azáltal, hogy enyhíti az általa bevezetett szigorú törvényeket, ezzel is jelezve, hogy az ország társadalmi problémái megoldás felé haladnak. Ugyanakkor folytatja az aktív külpolitikát is, kiterjeszti a magyar fennhatóságot az Adriai-tenger partjára és pedig Dalmáciára. Kálmán király uralkodása során viszont szembe kell nézzen öccsével, Álmos herceggel, aki nem tudott belenyugodni abba, hogy nem ő lett Magyarország királya, és többször is lázadást kísérelt meg testvérével szembe. Végül Kálmán úgy vett véget ennek a konfliktusnak, hogy öccsét, illetve annak fiát megvakítatja. Kálmán király halála után fia II. István lép Magyarország trónjára, aki megpróbálja folytatni apja politikáját, viszont másfél évtizedes uralkodása során inkább kudarcokat szenved, mint sikereket ér el. Amikor pedig II. István meghal, akkor az álmosság kerül Magyarország élére, és pedig II. Vak Béla foglalja el a trónt, aki egy évtizedes uralkodása alatt sikeresen megszilárdítja a királyi hatalmat, igaz, ehhez meglehetősen véres eszközöket is igénybe vesz, de amikor meghal, akkor fiára egy nagyon stabil királyi hatalmat és egy nagyon stabil országot hagy. II. Géza, aki Vak Béla után a trónra lép, tehát egy erős magyar királyságot örököl apjától, olyannyira erősed, hogy még a francia király is érdemesnek tartja a magyar királyságot szövetségesei között számon tartani. Ez a megerősödés viszont túlzott önbizalmat is hoz Magyarország számára, és így szembe kerül a megerősödő bizánci birodalommal, és ebbe a konfliktusba egy ideig elég jól is tudja tartani magát, viszont a külső háború felőrli az országnak a belső egységét, megjelennek II. Gézával szembe a trónkövetelők, azok a trónkövetelők, akiket Bizánc támogatott. Így amikor II. Géza váratlanul meghal, fiának, III. Istvánnak a helyzete egyáltalán nem volt stabil, és István szembe kell nézzen a trónkövetelőkkel, az ellenkirályokkal tulajdonképpen, hiszen nagybátyjai II. László, illetve IV. István sikeresen meg is szerzik egy rövid időre a trónt, viszont III. István végül vissza tudja szerezni országát és koronáját, legyőzve a trónkövetelőket. A III. István uralkodása alatt sikerül megszilárdítani a királyi hatalomnak a helyzetét, és sikerül lezárni a háborút a bizánci birodalommal. Igaz, hogy jelentős területi vesztességek érik Magyarországot, hiszen az országnak a déli területeit át kell adni a bizánci birodalomnak. III. István uralkodása viszont rövid lesz, és váratlan halála után öccse, III. Béla foglalja el Magyarország trónját. III. Béla, aki a bizánci birodalomban nevelkedett, és az ottani adminisztratív tapasztalatokkal tér vissza Magyarországra, a 12. század egyik legjelentősebb magyar uralkodója, és úgy általában az Árpádháznak egyik legfontosabb uralkodójaként van számon tartva. A III. Béla uralkodása alatt sikerül visszaszerezni a Bizánc irányába elvesztett területeket, és a magyar királyság megpróbál terjeszkedni a halicsi fejedelemség irányába, igaz, ebben a próbálkozásban nem volt feltétlenül sikeres. Viszont III. Béla megszilárdítja az ország és a királyi hatalomnak a helyzetét, hiszen jelentős jövedelmekkel rendelkezett, olyannyira, hogy Európa egyik leggazdagabb uralkodójaként tartjuk őt számon. Ugyanakkor Béla király jelentős belső reformokat is bevezetett, amellyel elsősorban az írásbeliséget próbálja támogatni, létrehozza a királyi kancelláriát, illetve támogatja a hiteles helyeknek a működését. III. Béla halála után fia Imre kerül Magyarország élére, akinek viszont a rövid uralkodását meghatározza az öccsével, András herceggel való konfliktusa. Így, amikor Imre király váratlanul meghal, illetve fia, harmadik László is hamar befejezi az életét, a királyi korona András herceg, vagyis második András kezébe kerül, aki 30 éven keresztül ül a Magyarország trónján. Második András megpróbál egy újfajta gazdaságpolitikát bevezetni, amely során a királyi jövedelmeket megpróbálja a regáli jövedelmekre építeni, ezért jelentős birtokokat adományoz el, amivel viszont a királyi hatalmat jelentős mértékben meggyengítette, hiszen a magyar gazdaság még nem volt abban a helyzetben, hogy nélkülözni tudja a királyi birtokoknak a jövedelmét. Ezért András király állandó pénzhiányot küzdik, illetve mértéktelen adományozásai következtében egy erős gazdag főúri réteg alakul ki az országba, ami belső konfliktusokhoz vezet, és ezekben a belső konfliktusokban veszteti életét például Gertrudis királyné, aki merénylet áldozata lesz, vagy második András folyamatosan ellentétbe áll fiával, Béla herceggel, akit az előkelők egy csoportja támogat. András király uralkodását meghatározzák az általa kiadott dokumentumok, és pedig az Aranybulla, valamint az Andreánum. András halála után IV. Béla kerül Magyarország élére, aki az apjával ellentétes politikát próbál folytatni, viszont IV. Béla uralkodását a tatárjárás bolygatja meg, és a keletről érkező támadás hatalmas veszteségeket okoz a magyar királyságnak. IV. Béla ugyan újjáépíti az országot, és felkészíti egy következő tatárjárásra, viszont ő is jelentős birtokokat kénytelen eladományozni, ezért uralkodásának a második felében a főúri réteg további erősödésének vagyunk tanúi. Ezt a problémát megtapasztalja IV. Béla után V. István, aki nagyon rövid ideig uralkodik, és ezt a problémát megtapasztalja IV. László is, Bélának az unokája, aki gyerekként lesz Magyarország királya, és akinek az uralkodása alatt elhatalmaskodik az anarchia. A különböző főúri csoportok gyakorlatilag nem veszik figyelembe a királyi akaratot. IV. László megpróbálja megerősíteni a királyságnak a helyzetét, viszont ebben nem jár sikerrel, és inkább a kunok közé vonul vissza, így őt Kun Lászlóként szoktuk még emlegetni. A királyi hatalom megerősödése nem sikerül harmadik Andrásnak sem, akinek a halálával viszont bekövetkezik az Árpádház kihalása. Az 1301-ben bekövetkező eseményt trónharcok követik, Magyarország trónjára többen is igényt tartanak, kezdetben a cseh Vencel tudja megszerezni a királyi koronát, őt pedig a bajor Otto követi, de egyiküknek sincs reális hatalma az országon belül. Végül a királyi korona az Anjou házból származó Károberto fejére kerül, vagyis Károly Robert fejére, aki sikeresen megszilárdítja a királyi hatalmat, belső reformjaival megerősíti a királyságnak a gazdasági helyzetét, a nemesvény bányászattal kapcsolatban bevezetett intézkedései, az új adók lehetővé teszik, hogy a királyi kincstár felteljen. Ezen kívül egy új főúri réteget is tud teremteni Károly Robert, aki ezáltal egy szilárd magyar királyságot épít ki, amely szomszédaival, elsősorban Lengyelországgal és Csehországgal nagyon jó viszonyt ápol. És ezt a szilárd belső királyságot örökli 1342-ben első Lajos király, akinek a belpolitikai intézkedéseiről, vagyis a kormányzati reformjairól, valamint a külpolitikájáról, vagyis a Nápollyal, Velencével és Lengyelországgal ápolt kapcsolatairól beszéltünk a múltkori műsoraink során, és a következőkben, amint említettem a bevezetőben is, az lenne a célunk, hogy további külpolitikai lépéseit elemezzük Lajos királynak.
Történész úr, a királyaink voltak mai második részében. Beszéljünk arról, hogy milyen külpolitikát folytatott első Lajos magyar király a nyugati államokkal szemben.
Lajos király uralkodása alatt a nyugati irányú külpolitika általában alárendelt szerepet játszott a nápolyi, a lengyel és a velencei ügyekhez képest. Bizonyos időszakokban persze a nyugati kapcsolatok alakítása is fontos volt számára. Az első években Lajos csehországi politikáját az a szerződés határozta meg, meg, amelyet Károly Robert 1338-ba kötött Károly Morva őrgróffal. Ebben Károly őrgróf elismerte a magyar király igényét a lengyel trónra, viszont Károly is biztosította a cseh érdekek tiszteletben tartását Sziléziában. A megegyezés dinasztikus kapcsolat erősítette meg, az akkor még Károly Robert trónörököse Lajos eljegyezte Károly őrgróf lányát Margitot. Lajos trónra lépése utáni első diplomáciai útja Károly őrgrófhoz, a leendő apósához vezetett, hogy megnyerje őt nápolyi terveihez. Károly lépéseket tett a pápánál András herceg nápolyi megkoronázása érdekében. 1344-ben viszont Károly őrgróf hívta Lajos királyt a pogány litvánok elleni keresztes hadjáratba. 1345-ben Lajos házasságot kötött jegyessével, luxemburgi Margittal, de ugyanebben az évben már ellentét is kialakult Lajos és a csehek között, János cseh király és Károly őrgróf lengyelországi katonai akciója miatt, amelyben Lajos harmadik Kázmért támogatta a csehekkel szembe. Az Anjou és a luxemburgi ház közötti dinasztikus összeköttetés akkor szakadt meg, amikor Lajos felesége Margit 1349-ben meghalt a pestis járvány áldozataként. De még ebben az évben Lajos, valamint időközben cseh királyá és német-római császárrá emelt IV. Károly szerződést kötött egymással, amelyben születendő gyerekeik eljegyzéséről egyeztek meg. 1356-ban, amikor Lajos háborút kezdett Velencével szemben, akkor Károly császár vele együtt üzent hadat az adriai városnak. A magyar király 1345-ben az osztrák hercegekkel, a Habsburgokkal is szövetséget kötött, amely következtében szívélyes viszony alakult ki közte és az osztrákok között. 1355-ben II. Albert osztrák hercegnek nyújtott Lajos segítséget a lázadó svábok ellen, majd egy évvel később szövetségre is lépett vele. 1360-ban még találkozott Nagyszombatban egymással Károly császár, Lajos király és IV. Habsburg Rudolf, az új osztrák herceg, de a következő években Lajosnak mind a császárral, mind a herceggel megromlott a viszonya. Magyar király érdekeit sértette, hogy az osztrák herceg Raoult kívánta megszerezni, mert az osztrák-velencei szövetség kialakulásával fenyegetett. Az akuliai pátriárka Lajos király segítségét kérte a várható osztrák támadással szembe. Az osztrák herceg viszont 1361-ben a császárral kötött szövetséget Lajos király és az akuliai pátriárka ellen. Még ugyanebben az évben az osztrákok elfoglalták Friault, és egy rendkívül veszélyesnek ígérkező cseh-német-osztrák-velencei szövetség körvonalai rajzolódtak ki Lajos király ellen. A fegyveres összecsapásra azonban nem került sor, mert Rudolf herceg gyorsan tábort váltott, és a császárt elhagyva Lajoshoz közeledett, és nem sokára újra szövetséget kötöttek egymással. Az elmaradt osztrák háború helyett Lajos a következő évben, 1362-ben Károly császár ellen készülődött hadra, mert az megsértette Lajos anyját. A magyar király a Morva határ felé vonult, és Trencsénig jutott, de Károly császár békét kezdeményezett, így a háború helyett békéltető tárgyalás indult meg. A békét 1364-ben Brünnben kötötték meg. Károly császár diplomáciai manővereinek hatására hamarosan felbomlott a magyar-osztrák szövetség, és ezután a császár lépett szövetségre a Habsburgokkal. Mivel az új szövetségesek terjeszkedési kísérletei sértették a bajor-vittes báhok, Lajos király, illetve Kázmér lengyel király érdekeit, ezért 1369-ben ez a három uralkodó találkozott Pozsonyba, és szövetséget kötöttek IV. Károly és a Habsburgok ellen. Ezt követően a kisebb határmenti csetepaték alakultak ki Ausztriával, valamint 1371-ben egy magyar sereg betört Morvaországba is. De rövidesen megszűnt az ellenségeskedés mind Ausztriával, mind a császárral. Lajos 1371-ben egyezményt kötött a Habsburgokkal az egymás sújtó katonai akciók beszüntetéséről. IV. Károly császár pedig, aki a fegyverek helyett szívesebben támaszkodott a diplomáciára, 1372-ben házassági ajánlattal fordult Lajoshoz, és másodszülött fia Zsigmond számára megkérte Lajos másodszülött lányának, Máriának a kezét. Sőt, a későbbi tárgyalások során az osztrák uralkodó is csatlakozott a dinasztikus kapcsolatokhoz, amikor Lajos harmadszülött lányát, Hedviget, az osztrák herceg elsőszülött fiával, Vilmossal jegyezték el. Miután Lajos elsőszülött gyermeke, Katalin, a francia király fiának volt a jegyese, megállapítható, hogy Lajos király gyermekeinek kivétel nélkül nyugati, vagyis francia, cseh és osztrák dinasztiák sarját nyerte eljegyesül. Noha Katalin és Lajos orleanszi herceg jegyessége a magyar királylány korai halála miatt, Hedvig és Vilmos jegyessége pedig a lengyel előkelők ellenállása miatt nem valósult meg, mégis alátámasztja azt a presztízst, amelynek Lajos király örvendett az Európa európai dinasztiák körében.
A következő percekben beszéljünk arról, hogy milyen változások következtek be Lajos király uralkodása alatt Magyarország keleti határainál.
Magyarország keleti határai mentén Moldva területét az 1340-es években még a tatárok tartották hatalmukban. A moldvai tatárok 1345-ben betörtek Erdélybe, és a határvidéket és a székelyek által lakott területeket pusztították. Válaszul erre az agresszióra Lajos király Laszkvi András székely ispánt küldte székely csapatokkal a tatárok ellen. A székelyek, mint Kükölei János írja, leverték a szembeszegülőket, fejedelmüket lefejezték, és sok zászlót és tatárfoglyot küldtek a királyi felségnek Visegrádra. A Monda ehhez a hadjárathoz kapcsolta azt a történetet, amely szerint Szűz Mária és Szent László király segítette meg a pogányok ellen harcoló székelyeket. A tatárok földjére vezetett hadjáratukat a székelyek 1346-ban megismételték, és újra jelentős zsákmányt szereztek. A Moldva földjén tartózkodó tatárok ellen is sorozatos és eredményes székely támadások oda vezettek, hogy a tatárok onnan a Fekete-tengerparti részekre menekültek a többi tatárokhoz. Amikor 1354-ben Lajos befejezte a harmadik litván hadjáratát, békét kötött a kipcsaki tatárkánnal, akinek népe korábban gyakran a litvánokkal szövetkezve vezetett portázó hadjáratokat magyar területek ellen. A békekötéssel Magyarország a tatárokkal szembe biztosította határa is értetetlenségét. A tatárok fokozatos kiszorulásával erősödött a magyar és a német lakosság Moldva nyugati sávjában. A Kárpátok külső lejtőin magyar, elsősorban katonai feladatot ellátó telepek jelentek meg. 1345-ben a Laszkvi András vezette moldvai tatár ellenes hadjárathoz kapcsolódott Drágos máramarosi román vajda vezetésével román népesség is átkelt a Kárpátokon és megtelepedett Moldvában. Drágost, aki itt is Lajos király alattvalója volt, fia, Szász követte a magyar hűbérnek számító moldvai vajdaságban. Egy 1365. évi adatból tudjuk, hogy a Lajos iránt már régóta hűtlen Bogdán máramarosi vajda fiaival titokban átment Moldvába, és Szász vajda előzése után hatalmába kerítette a vajdaságot. Kökülei János így foglalta össze az eseményeket. A máramarosi románok vajdája, Bogdán maga köré gyűjtvén e vidék románjait, visszatért titokban a magyar korona alá tartozó Moldva földjére, amely a tatárok szomszédsága miatt már hosszú idő óta lakatlan volt. És bár a király gyakran támadt rá haddal, az e területen lakó románok száma nagyra nőtt, országát gyarapodtak. A vajdák pedig, akiket az ország lakosai választanak, a magyar király hűbéreseinek vallják magukat, és szokásos időben megfizetik adójukat Magyarországnak. Moldvából tehát Lajos uralkodás alatt románok lakta és vezette ország lett, ahol egyelőre még laza szállakkal Magyarországhoz fűzve önálló román vajdaság jött létre.
Történész úr, jó lenne ma arról is beszélni, hogy milyen politikát folytat első Lajos Szerbiával szemben.
Lajos uralkodásának 40 éve alatt Magyarország határai mentén a legtöbb változás a Balkán félszigeten következett be, ezért érthető, hogy Lajos király ennek a területnek is kiemelt figyelmet tulajdonított, hiszen itt jelentős kihívásokkal kellett szembenéznie. A legjelentősebb kihívást a megerősödött Szerbia jelentette. Dusán István szerb király, aki közben felvette a cári címet, még Károly Robert alatt 1339-ben elfoglalta a macsói és a kucsói bánságot. Valószínűleg Lajos király legelső külpolitikai célja közé tartozott ezeknek a Dunától délre fekvő területeknek a visszaszerzése. Ezért nem meglepő, hogy ezek a bánságok már 1342 végén újra magyar kézen voltak. Lajos király apjához hasonlóan arra törekedett, hogy az erős Szerbiával szembe Boszniára támaszkodjék, és a Balkánon boszniai szövetséggel ellensúlyozza Szerbia túlsúlyát. Egyes történészek nem tartják kizártnak, hogy Kotromanics István, Bosznia uralkodója, 1346-ban az árát felmenteni igyekvő magyar sereg azon vezetői közé tartozott, akiket Velence megvesztegetett. Ezért a magyar király attól félt, hogy Velencének sikerül Kotromanics István bánt eltartóítania a magyar szövetségtől. A lehetséges veszély ellensúlyozása érdekében Lajos király 1350-ben eljegyezte, majd 1353 1953-ban feleségül vette István bán lányát, Erzsébetet. Házassági kötelékek létesítésével kapcsolta tehát szorosan családjához a kotromanicsokat, országához pedig Boszniát. Apusa 1354-ben bekövetkezett halálát követően első Lajos Szerbia ellen vonult, legyőzte Dusán Istvánt, és az elfoglalt Hulmot, vagyis Hercegovinát felesége hozományának nyilvánította. 1355-ben Dusán cár meghalt, a Szerbia elleni újabb hadjárat ugyanabban az évben megint eredménnyel járt, a dalmáciai Klissza került magyar fennhatóság alá. Dusán István 1355. évi halála a középkori szerb állam viharos gyorsaságú hanyatlásának lett a kezdete. Dusán fia, az ifjú IV. Uros István alatt Szerbia részekre hullott, egyes alkotó részeit önálló fejedelmek kormányozták. A macsai bánsággal határos észak-szerbiai területet Lázár Kenész tartotta uralma alatt, aki a dél-szerbiai Rigómező vidékét uraló Brankovicsokkal szövetkezett. 1358-ban ellentét robbant ki Urosz cár és Lázár Kenész között, és ebben a viszályban Lázár a magyar király segítségét kérte, hübéri hódolata viszonzásaként. Lajos megadta a támogatást, majd 1359-ben maga állt egy újabb szerbiai hadjárat élére. A király vezette magyar sereg mélyen behatolt Szerbiába, és Krusevác mellett vereséget mért Urosz cár hadseregére. Lajos egészen Rigómezőig nyomult előre. E hadjárat révén a király magához láncolta a Lázárevicseket, valamint a dél-szerbiai Brankovicsokat is. A szerbiai sikerekkel párhuzamosan azonban kudarcok élték Lajos királyt Boszniába. Kotromanics István bán halála után fia Tvrtko elfordult nagybátyjától, aki a magyarokkal jó viszonyt kialakító politikát folytatott. Visszatartotta Hulmot, amely a magyar királyt boszniai felesége jogán illette meg, akadályozta a katolikus egyház működését, erősítette kapcsolatait a Bogumil tanukat valló főemberekkel. Azonban nem sokára behódolt Lajos előtt, mert a boszniai urak kiszámíthatatlansága miatt támogatók nélkül maradt. Ígéretet tett a magyar királynak politikája megváltoztatására, de ebből valami keveset teljesített. Mivel a magyar király továbbra sem jutott hozzá Hulmhoz, és nem javult a katolikus egyház boszniai helyzete sem, ezért 1363-ban Lajos két hadsereget is indított Bosznia ellen. Az egyiket maga vezette, de a hadjárat nem járt sikerrel. Mivel a boszniai belháborúk továbbra sem szüneteltek, ezért Tvrtko 1365-ben kénytelen volt fejedelemsége visszaszerzéséhez Lajos segítségét kérni. A magyar király megadta neki a kért segítséget, így ezzel ismét hívei között tudhatta Bosznia fejedelmét.
Történész úr, hogyan viszonyult a magyar király a másik jelentős balkáni államhoz, mégpedig Bulgáriához?
Lajos király külpolitikájának egyik fontos célpontja volt Bulgária is. Ezért a magyar király kiemelt figyelmet tulajdonított ennek a térségnek. Az itt lezajló eseményekben fontos szerepet játszottak a havasalföldi uralkodók is, akik esetenként Lajos király hűbéreseként, esetenként pedig a magyar király ellenfeleiként avatkoztak be az események lezajlásába. A 14. század közepén Bulgária feltartóztathatatlanul haladt a széttagolás irányába. Sándor bolgár cár ellenőrzése alól előbb kicsúszott a Duna alsó folyása és a Fekete-tenger közötti terület, amelyet később fejedelme neve után Dobrudzsának kezdtek hívni. A bolgár állam még megmaradt területét Sándor cár osztotta két részre, a Vidini és a Tirnovoi cárságra. Ezek kormányzását két fiára bízta. A Magyarországgal közvetlenül határos Vidint Tracimir Jánosra, a Tirnovoit pedig Sismán Jánosra. Tracimir rokoni kapcsolatokban állt Vlajku havasalföldi vajdával és a szerb cár gyámjával, Vukasin despotával. Vukasin 1365-ben félreállította IV. Úrost és kiterjesztette hatalmát a részekre szakadó Szerbia fölött. Így házassági kapcsolatokkal megerősített a szerb havasalföldi bolgár szövetség jött létre. A szövetkező hatalmak olyan vidéken feküdtek, amelyet Lajos saját hűbéri fennhatósága alatti területnek tekintett. Lajost ugyanakkor nyugtalanította a havasalföldi vajdák függetlenségi törekvése. 1364-ben Vlajku belépett a Lajos, illetve Magyarország részéről hangoztatott hűbéri igény ellen kialakuló szerb havasalföldi horvát szövetségbe. Erre válaszul, és mivel Vlajku vonakodott őt hűbérurának elismerni, a magyar király 1365 elején összegyűjtötte hadait Temesváron. De Lajos király hadjárata végül nem Vlajku, hanem Stracimir cár ellen irányult, lehetséges, hogy azért, mert a havasalföldi vajda még a bulgáriai hadjárat előtt behódolt. A magyar seregek elfoglalták a bolgár uralkodó székhelyét, Vidint, és a fogságba került Stracimért Magyarországra vitték. Lajos király Vidin központtal új politikai képződményt hozott létre, a bolgár bánságot, amelynek élére magyar főembereket állított, elsőként Lackvi Dénest és Imrét. A bolgár báni titulus először 1366 végén fordult elő a forrásokban. A vidini magyar hadjárat egyik haszonú élvezője lett Vlajku Vajda is, akit Lajos a bulgáriai hadjáratot követően több címmel is kitüntetett. A Vajda egy 1368. évi oklevele szerint Isten és a magyar király kegyelméből havasalföldi Vajdának és Szörényi bánnak nevezte magát. Az oklevél pecsétjén olvasható Fogarasi herceg címe pedig azt jelezte, hogy elnyerte Lajostól Fogaras és Omlás vidékét is. Vlajku hűsége azonban nem tartott sokáig. A havasalföldi Vajda terveit ugyanis keresztezte a magyar uralom alatt álló bolgár bánság, ezért a Tirnovoji bolgár cárral szövetkezett a vidini bánság megdöntésére. A bolgár bánság, amelyben csak igen nagy nehézségek állán sikerült ideig óráig fenntartani a magyar fennhatóságot, hamar a szövetségesek közébe került. 1368 őszén Lajos személyesen vezette hadait Vidinvára ellen, de mivel az erdélyi Vajda vezette seregrész Vlajkutól vereséget szenvedett, ezért Lajos nem folytatta útját Vidin felé. Inkább Szörényvára ellen fordult és elfoglalta azt. Az újabb bolgárbán Himfi Benedek ezt követően visszaszerezte Vidint, és még sikeresen meg is védte a törnovai cárral szembe, de amikor Vlajku 1369. februárjában bevonult Vidinbe, akkor összeomlott a magyar uralom a bolgárbánság fölött. A kudarc ellenére ebből a kedvezőtlen helyzetből Lajos mégsem teljesen vesztesként került ki. Vlajku ugyanis rövidesen behódolt neki, és már 1369 végére újra használta a Szörényi báni és a Fogarasi hercegi címeit. Az elszenvedett kudarcok hatására Lajos király belátta, hogy a nagy távolság és a bonyolult balkáni hatalmi viszonyok miatt magyarországi urakkal nem tudja kormányozni Észak-Bulgáriát. Ezért 1369 nyarán kiengedte magyarországi fogságából Stracimir cárt, aki magyar hűbérként kapta meg Vidint.
Milyen lépéseket tett Lajos király az egyre fenyegetőbb török veszéllyel szemben?
Az előbb bemutatott balkáni események lezajlása már 1354 óta az oszmán törökök európai jelenléte közepette zajlottak. De sem a balkáni államok, talán Bizáncot leszámítva, sem Magyarország nem figyelt fel a fenyegető török veszedelemre. 5. Palaiologosz János bizánci császár 1366-ban Budán járt, és Lajos királlyal folytatott tárgyalásokat a török fenyegetés elhárítására. A magyar király Nyugat-Európa és mindenek előtt a pápaság megnyerése érdekében a császár már ekkor felajánlotta az egyházszakadás felszámolásának lehetőségét. A tárgyalások azonban nem vezettek eredményre. Közben a törökök európai befolyása tovább növekedett. Már az 1360-as években a törökök adófizetőjévé vált a törnovai cár, aki fegyveresen is együttműködött velük. Így 1368-69-ben a cár akciója a vidini bánság ellen valószínűleg török támogatással folyt. Ebből is látszik, hogy a széttagolt balkáni államok egyelőre politikai lehetőségeik bővülését látták a törökök európai megjelenésében. 1371-ben azonban első Murád szultán a Marica folyó mellett legyőzte a szerb fejedelmek és részuralkodók egyesített seregét, Vukasin despóta is holtan maradt a csatatéren. Így a dél-szerbiai részfejedelmek a törökök adófizetőivé váltak. A törököktől független Szerbia területe a korábban észak-szerb vidékre korlátozódott. Ennek keleti részén Lázár Kenéz, nyugati részén Tvrko, boszniai bán gyakorolta a főhatalmat, aki 1377-ben Szerbia és Bosznia királyává koronáztatta magát. A pápa lépéseket tett egy török ellenes liga létrehozására, de ez nem járt eredménnyel. Keresztes hadjáratot hirdetett, és Lajost is felszólította, hogy vegyen részt az 1373. évi tébai találkozón. Lajos király azonban török ellenes hadjáratot nem indított, és a tébai találkozón sem vett részt. A magukra maradt balkáni fejedelmek viszont sorra török uralom alá kerültek. Vlajku havasalföldi Vajda már 1373-ban török barát politikát folytatott, Stracimir és Lázár Kenész is a törökök adófizetőjévé vált az 1370-es években. Lajos élete utolsó évtizedében már csak egy balkáni hadjáratot vezetett. 1375-ben indult a törökökhöz pártolt Rádu, az új havasalföldi Vajda és szövetségesei a török szultán és a törnovai bolgár cár ellen. A katonai akció felemás eredménnyel zárult. Megállította ugyan a törökök előrenyomulását, illetve megfosztotta a Szörényi Bánságtól és Erdélyi birtokaitól a hozzá Hütlen Rádut, de Havasalföldet nem sikerült Hübéri függésbe vonni. Lajos király tehát nem nézte tétlenül a törökök balkáni térnyerését, de nem is kísérelte meg, hogy a balkáni fejedelmeket egyenrangú partnerként fogja össze a törökök ellen. A balkáni kisfejedelemségek problémáit Lajos nem érezte magáénak, hiszen a törökök egyelőre még messze voltak Magyarország valódi határaitól.
A királyaink voltak utolsó perceiben a végső következtetések, foglaljuk össze az elhangzott beszélgetést, és mondjuk el a hallgatóknak még azt is, hogy miről fogunk legközelebb beszélgetni.
A mai műsorunk során szintén Lajos király külpolitikájára koncentráltunk, uralkodásának ez egy nagyon fontos vetülete. Beszéltünk a cseh uralkodókkal, illetve az osztrák hercegekkel kialakított viszonyáról, és láttattuk, hogy ezek a viszonyok meglehetősen érdekesen alakultak. Voltak békés időszakok, voltak viszont olyan időszakok is, amikor konfliktusok alakultak ki Magyarország nyugati szomszédaival. Viszont összességében azt mondhatjuk, hogy Magyarország elég jó viszonyt ápolt ezeknek az országoknak az uralkodóival, és ezt a jó viszonyt bizonyítja az, hogy az 1370-es években dinasztikus kapcsolat is létrejött a magyar uralkodó család, illetve ezen területek uralkodó családjai között. Ezen kívül beszéltünk Magyarország keleti és déli területei irányába folytatott magyar külpolitikáról is. Láthattuk azt, hogy Lajos király uralkodása alatt jött létre a moldvai vajdaság, amelyben Lajos király katonai akciói is jelentős szerepet játszottak, de ugyanakkor láthattuk azt is, hogy ez a terület elég komoly elszakadási szándékokat mutatott a magyar királyság irányába. Ugyanakkor beszéltünk a magyar király szerbiai tevékenységéről is. A magyar király arra törekedett, hogy visszaszerezze a szerbek irányába elvesztett területeket, valamint kiterjessze a befolyását minél több szerb részfejedelemségre. Hasonló politikát kezdeményezett a magyar király Bulgáriával szemben is. Arra törekedett, hogy Bulgária északnyugati részét a bolgáriai bánság keretén belül a magyar királysághoz láncolja. Ugyanakkor Havasalfölddel szemben is ugyanez volt a törekvés, a magyar király hűbéresévé akarta tenni ezt a területet, és láthattuk azt, hogy Lajos király fellépett a török terjeszkedéssel szemben is, viszont ez a fellépés nem volt egyelőre túlságosan tartalmas, hiszen nem érezte úgy, hogy a törökök komoly fenyegetést jelentenének. A következő műsorunkban Lajos király uralkodásának utolsó aspektusairól beszélünk, a műveltségről, ami kialakult uralkodása alatt, arról, hogy miért nevezzük őt lovak királynak, beszélünk családjáról is, valamint épített örökségéről is.
Imre úr, köszönjük, hogy velünk volt, köszönjük a válasz és a beszélgetést.
Köszönöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóinak a megtisztelő figyelmét, Nagy Bodó Tibor műsorvezető úrnak pedig az ismételt meghívást, viszont hallásra.
Kedves hallgatók, a kőbe zárt múltunk percei erre a hétre lejártak. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét Imre Zsolt tanár történész nevében is. Elköszönök, a királyaink voltak szerkesztő műsorvezetőjét, Nagy Bodó Tibort hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.